Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvében, a 9. fejezetben, a 22. 23. versben a következőképpen. Ezt mondja az Úr: ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön. Mert ezekben telik kedvem, így szól az Úr. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim a Jézus Krisztusban, közelmúltban hallottam egy történetet, ami engem megdöbbentett, és most szeretném megosztani a testvérekkel. Brazíliában történt, Pedro császár idejében, hogy látta a császár a nagy nyomorúságot, és arra gondolt, hogy a nyomorult szegény embereken segíteni kellene, a fővárosban kellene építeni egy kórházat. És ki is hirdette az emberek között, hogy adományokat gyűjtenek, lehet adakozni. És teltek, múltak a hetek, a hónapok, de bizony nagyon-nagyon kevés összeg gyűlt össze, ebből kórházat építeni nem lehetett. És akkor a császár egy más módszerhez folyamodott, kihirdette, hogy aki 100 000 koronát adományoz, annak grófi, aki 250 000 koronát adományoz, annak pedig bárói címet fog adni. No hát nem telt el sok idő, és összegyűlt a pénz, és a kórházat fel lehetett építeni. És mindenki várta a napot, amikor majd avatják ezt a kórházat. Egy lepellel le volt takarva a homlokzat, és amikor sor került az avatásra, lehullott a lepel, akkor a következő felirat volt olvasható: az emberi hiúság az emberi nyomornak. Milyen érdekes, hogy maguktól nem adományoztak, de amikor az volt a tét, hogy címet, rangot kapnak, akkor már is kinyíltak a pénztárcák, már is adakozók kedvű lett az emberek nagy része. Csak nyugodtan megvárjuk. A mai igényben Isten a dicsekvő emberről beszél, arról, hogy mivel ne dicsekedjünk, és mi az, amivel dicsekedhetünk. És ahogy akkor Jeremiás korában jellemző volt az emberekre a dicsekvés, azt gondolom, hogy nem kell nagyon meglepődnünk, hogy az ember azóta sem változott, nem változtunk, ma is ugyanúgy jellemző ránk a dicsekvés. És az a három dolog, amit itt felsorol Isten, mint hogyha csak megállították volna az időt, ma is ugyanolyan aktuális, hiszen ez a három dolog a legfőbb, amivel mi is dicsekszünk, amit olyan nagyon fontosnak tartunk, amivel gyakran kérkedünk. De mit is jelent dicsekedni? Talán azt, hogy többnek tartom magam a másiknál, különbnek tartom magam a másiknál. És hogy milyen dolgokban. Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs. Az első, ami elénk kerül, az ész, a bölcsesség. Hogyha megfigyeljük az elmúlt évtizedeket, akkor azt gondolom, hogy megdöbbenhetünk azon, hogy a tudomány micsoda óriási fejlődött. Hogy mi mindent megtehet az ember. Gondolhatunk itt jó dolgokra is, és kevésbé jó dolgokra, hiszen nagyon sok jó dolgot fedezett fel az ember, és nagyon sok káros dolgot fedezett fel az ember. A kérdés az, hogy mindezekkel mi hogyan élünk. Az emberi észt, az emberi bölcsességet mire és hogyan használjuk. Ma már ott tartunk, hogy az ember lassan mindenhatónak képzeli magát, mert megpróbál belenyúlni azokba a dolgokba is, ami a mindenható Isten területe. Gondoljunk például a génmanipulációra is. Aztán vannak pillanatok, amikor talán megállunk és megdöbbenünk azon, hogy azért az emberi ész mégiscsak korlátokba ütközik. Amikor történik egy-egy tragédia, egy-egy nem várt esemény, például egy cunami, amivel szemben az ember tehetetlen, vagy amikor egy olyan betegség üti fel a fejét, amire nincs gyógyszer. És akkor a mindenható emberi ész, a mindenható emberi bölcsesség egyszerűen csődöt mond, korlátokba ütközik. Egy kicsit talán megdöbben az ember, talán mélypontra jut, aztán megrázza magát, és újból indul, új felfedezéseket tesz. Én azt gondolom, hogy az a probléma, hogyha az emberi mérce a döntő mindezekben, és nem az isteni mérce. Ha az emberi mércének próbálunk megfelelni, és nem az isteni mércének. Be kellene látnunk azt, hogy az emberi ész és az emberi bölcsesség az bizony hiányos, és az bizony pótlásra szorul. És mi, akik ma itt vagyunk ezen a kis templomi délelőttön, ezen a vasárnapon, mi vajon, mivel dicsekszünk? A mi szívünk, a mi lelkünk, mivel van tele? Milyen bölcsesség határozza meg a mi mindennapjainkat, a mi életünket? Mert hogy a dicsekvés ott van a mindennapjainkban, azt gondolom, hogy ez tény. Ezen igazából nincs is mit vitatkozni. Csak a kérdés az, hogy mivel és hogyan tesszük ezt. Mint három gyermekes anyuka, akinek igen picit még a gyerekei, jól tudom azt, hogy amikor megszülettek a gyerekek, akkor bizony figyeltük őket mi, figyelték őket a családtagok, és olyan nagy szenzáció volt, amikor először pápázott, vagy amikor először mondta ki bármelyikük azt, hogy anya vagy apa, és ezek olyan nagy dolgok voltak. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne keverjük össze az örömöt, azt, amikor valamiért hálásak vagyunk, azzal a ténnyel, amikor valami nagyon furcsa büszkeség és dicsőség vágy keveredik. Mert a kettő között bizony különbség van. Mert amikor egy szülő hálával tud tekinteni a gyermekére, hogy de jó, hogy már ezeket a dolgokat is elérte, és de jó, hogy már ezeket a dolgokat is meg tudja tenni, azt gondolom, az teljesen normális és rendjén van. De amikor már kisgyerekeknél versenyt állítunk fel, hogy ki miben nagyobb, ki mit tud jobban, és már ezzel van tele tulajdonképpen az óvoda, mivel a két nagyobb gyermekem most óvodás, éppen látom, hogy már micsoda teljesítménykényszer van az óvodásokon, és már micsoda felvételit kell produkálniuk egy-egy iskolába, ha be akarnak jutni. Ez a világ egyik szája, teljesítménykényszer. És a szülő beleesik gyakran talán abba a hibába, hogy akkor minél jobban tuningoljuk, kihozni a gyerekből a legtöbbet, a legjobbat, és talán elveszük ezzel a gyerekkort. Mi az, amivel tele van a szívünk? Egészséges örömmel és hálával, hogyha a gyerekeinkre, az unokáinkra, a házastársunkra nézünk, arra a munkára, amit elértünk, azokra az anyagi javakra, amelyeket magunknak tudhatunk, vagy pedig ott van bennünk, hogy a másiknak jobb van, a másiknak több van, vagy pedig az van bennünk, hogy ha nekem van több, nekem van jobb, én tudok nagyszerűbbet produkálni, mint a másik. Mivel van tele a mi szívünk, a mi lelkünk? Azt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs. Nagyon nehéz, amikor ma az emberek értékmérője gyakran az, hogy hány diplomája van, hány nyelvet beszél. Aztán a másik értékmérő, hogy hogyan nézünk ki. Talán az idősebb testvérek ezt már nem veszik olyan komolyan, vagy talán már nem olyan fontos. De hogyha megnézzük a gyerekeket, vagy a középkorú testvéreket, vagy a fiatalokat, akkor láthatjuk azt, hogy micsoda napi küzdelemben vannak azért, hogy jól karban tartsák magukat, hiszen a világ azt kiabálja, hogy csak akkor vagy tökéletes, ha így meg így nézel ki, ha ezt meg ezt a krémet kened magadra, ha ezzel a samponnal mosod a hajad, ha ezzel a fitnessgéppel végzed a napi edzésedet, ha ezeket az italokat iszod meg, és az Úr azt mondja, hogy ne dicsekedjék erejével az erős. Ma, amikor az számít, hogy kinek milyen izmai vannak, ki milyen csinos, milyen darázsderekú, és lehetne sorolni. Ma, amikor az erő és a szépség a másik nagyon fontos központi téma, ami meghatározza az emberek életét, akkor az Úr azt mondja, hogy ezzel ne dicsekedjünk. És sokszor talán mi hívő keresztény emberek is beleesünk ebbe a csapdába és ebbe a hibába, hogy csak akkor érezzük magunkat tökéletesnek és jól, hogyha mindezeket teljesítjük. Persze nagyon fontos tudnunk, hogy fontos az egészség, fontos az egészséges táplálkozás, az, hogy mozogjunk, ezek teljesen helyén való és rendjén való dolgok. De amikor valakinek az Istenévé lesz az, amit eszik, amit iszik, vagy hogy megvan a napi edzésprogramja, amit feltétlenül teljesítenie kell ahhoz, hogy jó kondícióban legyen, talán látjuk az unokáinkon és a gyermekeinken, akkor bizony ez kétségbeejtő. Jeremiás korában sem volt ez másképp, talán másképp edzettek és más ettek, ittak, de ugyanúgy jellemző volt, mint már. Hiszen ha bekapcsoljuk a televíziót, a rádiót, akkor halljuk, hogy mi az, amit ehetünk, mi az, amit ihatunk, és hogyha másként tesszük, akkor már azt gondolhatjuk, hogy kevesebbek vagyunk, mint a többiek. És milyen érdekes az, hogy sok mindent megváltoztathatunk, sok helyre eljuthatunk, hiszen ma már az sem probléma, hogy az ember a holdon kössön ki, mindent megtehet, de milyen érdekes, hogy az erőnkben bízunk, és a saját jellemünket mégsem tudjuk megváltoztatni. Nagy az erőnk, mégsem tudunk kedvesek lenni. Nagy az erőnk, mégsem tudjuk szeretni a másikat. Azt mondja az Úr, ne dicsekedjék erejével az erős. És jön a harmadik dolog, ami talán érint mindannyiunkat, vagy így, vagy úgy. Vagy úgy, hogy az egyik, vagy úgy, hogy a másik táborba tartozunk. Ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Ma azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy Magyarországon két igen szélsőséges réteg van, vannak igen kevesen, akik a jómódú gazdag réteghez tartoznak, és van a többség, akik talán egyre szegényebbül, egyre nyomorultabbul élnek. Nem tudom, hogy ki hová tartozik, de ahogy a gyülekezetet ismerem, azt gondolom, hogy senki sem a milliárdosok körébe, de azért fontos megvizsgálnunk nekünk is, akiknek talán nincsenek millióik vagy milliárdjaik, hogy amink van, arra szükségünk van-e. És hogy úgy van-e szükségünk rá, ahogyan van. Hogy nem kellene talán átgondolnunk a vásárlási szokásainkat, a bespájzolási szokásainkat, hogy talán nem kellene másként költekeznünk. És az Urat kérdezünk arról, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami kevésbé fontos. Mindezekkel akár bölcsesség, akár erő, akár gazdagság, lehet jól élni, és lehet rosszul. A kérdés az, hogy amink van, akár bölcsesség, akár erő, akár gazdagság, kinek, minek tulajdonítjuk? Önmagunknak, magunk vagyunk rá büszkék, vagy az Úrnak adunk hálát mindazért, amink van. És van még egy dolog, amiben mi keresztény emberek, mi hívő emberek, egy nagy hiba, és nem csak hiba, hanem azt gondolom bűn is, amiben beleesünk, a hiúság kérdése. Mégpedig amikor méregetjük egymást, és bizony különnek tartom a saját hitemet, a saját keresztény életemet a másiknál. Amikor hőmérőzzük egymást, hogy mi az, amiben én jobb vagyok a hit élet szempontjából. Ez is egy nagyon nagy csapda. Éppen a múltkor ifjúsági órán beszélgettünk az ifjúsággal, és volt, aki kikelt magából, hogy hát azért vannak dolgok, amiket ezt, meg ezt, meg ezt én nem teszem, de ő meg ezt, meg ezt, meg ezt mégiscsak megteszi. És a kérdés az, hogy ha én ezt nem teszem, akkor jobb vagyok? Vagy külön vagyok? Nagyon nagy baj és nagyon nagy probléma az, ha elfelejtjük, hogy Isten miből szabadított ki bennünket. Mert hogyha emlékszünk az Úr Jézussal való találkozásra, és hogy milyen állapotban találkoztunk az Úr Jézussal, és mi minden az, amit átadtunk neki, elsősorban a nyomorúságainkat és a bűneinket, akkor már nem leszünk olyan büszkék, és már nem tudjuk magunkat olyan nagyon kihúzni, mert láthatjuk azt, hogy bizony nyomorultak vagyunk, és semmit nem tudunk Istennek adni, csak is kizárólag a nyomorúságokat és a bűnöket. És hogyha visszaemlékszünk mindenre, akkor talán más szemüvegen keresztül tudjuk nézni a többieket. Azokat, akikkel egy gyülekezetben vagyunk, vagy azokat, akikkel egy családban, egy munkahelyen, mert látjuk azt, hogy mi van, amit nem kaptam. Mi van, ami nem az Úrtól van. Semmi. Vagy úgy élek, hogy büszke vagyok önmagamra, a teljesítményeimre, az eszemre, a szépségemre, a nagyságomra, vagy úgy élek, hogy hálás vagyok, hogy semmi nincs. De mégis ami vagyok, amit kaptam, ajándék Istentől. És a kérdés, hogy ezekkel az ajándékokkal hogyan élek? Akinek volt találkozása Jézussal, más szemüvegen keresztül kell, hogy nézze a világot, más szemüvegen keresztül kell, hogy nézze a gyülekezetet, azt a közeget, amiben él. És hogyha hívő, hiúság vagy gőg győzedelmeskedik a mi életünkben, akkor az nagyon visszataszító tud lenni. És akkor nem tudjuk oda vonzani az embereket az Úr Jézushoz, hanem még távolabb toljuk őket. Olyan szomorú, amikor egy-egy templomban azt lehet látni nagy betűvel, hogy ki az adományozó, ki az adakozó, nagy aranybetűkkel és kisbetűvel, hogy isteni a dicsőség. Hogy valahol Isten is ott van, de hát én vagyok a valaki, mert én tettem mindet. Bele lehet esni ebbe a hibába, bele lehet ebbe a csapdába esni, és ne vessünk követ egymásra, hanem imádkozzunk, hogyha meglátjuk ezt akár magunkban, akár a környezetünkben, hogy Isten formáljon, hogy készek legyünk meglátni a saját hibáinkat, a saját bűneinket, most kifejezetten ezen a mai vasárnapon erre hív az Úr, a saját dicsekvésünket, hiúságunkat, ami bennünk van, és készek legyünk a változásra. Készek legyünk a neki való engedelmességre. Mert változás csak akkor jöhet, hogyha meglátom, hogy igen, Uram, hát tényleg én ebben és ebben valóban magamnak tulajdonítottam a dicsőséget. Ebben és ebben a kérdésben valóban az én hiúságom győzött. De mivel te ezt megmutattad nekem, ezért kész vagyok arra, hogy neked engedelmeskedjem, és elinduljak a változás útján. Nem a magam erejéből, mert nem fog menni, hanem a te erőddel, a te segítségeddel. És akkor egészen másként tudunk nézni önmagunkra, és azokra is, akik körülöttünk élnek. Csak akkor fogjuk tudni igazán szeretni a másikat, hogyha Jézus ott van a szívünkben, mert a magunk erejéből még ezt sem tudjuk megtenni, és azt sem tudjuk, hogy a magunk erejéből elviseljük a másikat a maga nyomorúságával, bűnösségével. De ha Jézus növekszik bennünk, és mi egyre kisebbé leszünk, akkor leszünk képesek mindezt megtenni. És nagyon érdekes az, amivel Isten zárja ezeket a gondolatokat. Azt mondja, hogy ő az, aki szeretetet, jogot és igazságot teremt a Földön. És lehet, hogy meghökkenünk, és azt mondjuk, hogy hát, ha körülnézünk a világban, az egyházban, a gyülekezetben, akkor sok mindent lehet látni, csak éppen nem azt, hogy a szeretet győzedelmeskedik, vagy a jog, vagy az igazság, hanem a szeretetlenség, az igazságtalanság és a jogtalanság. Hát hogy van ez? Ha Isten azt ígéri, hogy neki ebben telik kedve, akkor hogy engedheti ezeket a dolgokat? És ezt valóban nem tudjuk és nem értjük, de az biztos, hogy a végén mégiscsak a szeretet, az igazság és a jogosság győzelemeskedik. Lehet, hogy mi ezt a saját életünkre nézve nem fogjuk megélni és megtapasztalni. Hány olyan misszionárius volt, szolgálja az Úrnak, akit sok intrikaért, sok hamis vággal illették, és úgy kellett elmenni ebből a földi világból, aztán évekkel, évtizedekkel később kiderült, hogy abból semmi nem volt igaz. Isten előtt nincs titok. Egyszer valaki azt mondta, hogy Isten mindent tud, Isten mindent lát. És hogyha minket jogtalanság vagy sérelem ér, és ezeket nem tudjuk elhordozni, akkor az a reménységünk, hogy mehetünk hozzá, kérhetjük az erőt, hogy ezeket tudjuk elhordozni, és bízhatunk abban, hogy ő lesz az, aki a végén mégiscsak igazságot tesz. Mert hogyha belegondolunk abba, hogy milyen az isteni igazság és milyen az isteni szeretet, akkor láthatjuk azt, hogy mi mit érdemelnénk. Büntetést a bűneinket. Ez az igazság. És mit kapunk? Felmentést, örök életet az Úr Jézusért. Ez az isteni igazságszolgáltatás. Ezt sem lehet felfogni, ezt sem lehet megérteni, csak elfogadni és hálát adni. Hogy nem azt kapom, amit érdemlek, hanem sokkal nagyobbat, sokkal többet. És hogyha ez élet, és fontos a mi szívünkben, a mi életünkben, akkor tudunk másként nézni, és akkor tudunk növekedni valamiben, ami nagyon fontos, az alázatban. Talán ezt hiányzik sokszor a mi életünkből, az alázat. Dicsekvés, gő, fiúság helyett alázat. Ebben az Úr Jézus abszolút példát adott. De magunktól ezt sem tudjuk megtenni. De ha nap mint nap hozzámegyünk erőért, akkor ő képessé tesz arra, hogy valóban alázatos szívvel egymást különnek tartsuk önmagunknál. Hát nem. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérünk téged, hogy te bocsáld meg azt, hogy mi olyan sokszor dicsekszünk, és olyan sokszor beleesünk abba a hibába, hogy magunkat különnek tartjuk a másiknál. Azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a tökéletesek. És bocsáld meg azt is, hogy sokszor beleesünk abba a csapdába, amit ez a világ kiállt a reklámokon és mindenen keresztül, hogy csak akkor vagyunk tökéletesek, hogyha mindazt, amit hirdetnek, a magunkénak tudhatjuk. Kérünk, te adj számunkra megelégedettséget és hálát, hogy amink van, az tőled van. Hogy amik vagyunk, az te általad lehetséges. És adunk, hogy ilyen hálával tudjunk munkálkodni, szolgálni, itt ebben a gyülekezetben is, és azokon a helyeken, ahová te küldesz bennünket.